szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a gyerekeket, szervusztok gyerekek. Ma is hoztam egy történetet nektek. Nem olyan túl rég, amikor itt voltam, nem tudom, hogy ki volt itt közületek, és ki emlékszik, hogy elmondtam egy történetet egy cicáról. Van, aki emlékszik? Emlékeztek, hogy hívták ezt a cicát? Napsugár. Élénk vörös színe volt, és ez a cica arról volt híres, hogy szeretett iskolába járni. És kétszer fönt ragadt egy telefon Poznán, és ennek a történetét, ennek a tanulságát gondoltuk át. Hát a mai alkalommal folytatnám a történeteket, szintén egy cicáról. Ma nekem ilyen jut, tehát mostanában ilyen történeteket találok. És egy bibliai igével szeretném felvezetni, amit ugyan a bölcs Salamon nem a macskákról írt, hanem a hangyákról, hogy nézd meg az ő útját és tanulj tőle. Ugye a hangyáktól lehet tanulni, nagyon sokféle állattól lehet tanulni, de szerintetek lehet-e tanulni a cicáktól, a macskáktól valamit? A gyereknek és a felnőttnek. Mit gondoltok, lehet tanulni valamit tőlük? Van, amit már tanultatok tőlük? Elmondod, hogy mit tanultál? Nem. Na hát meglátjátok, hogy ettől a cicától, ez egy fehér cica, és a feje tetején volt egy fekete pötty. Olyan aranyosan született, hófehérnek, illetve csak kiderült, hogy a fején van egy nagy fekete ilyen folt. El is nevezték a fehérsége miatt belugának. Hogy miért nem ez egy másik történet, és egy kicsit nehezebb megjegyezni, mint a napsugarat, de beluga egy nagyon érdekes cica volt. Képzeljétek el, alapvetően mi tanulunk a kutyáktól, még a pókról is lehet tanulni, a Biblia azt mondja, hogy ott van a palotákban, a királyok palotájában, de kézzel alig lehet megfogni. Mindenféle állattól lehet tanulni, de ritkán gondolunk arra, hogy a cicáktól, mert olyan szeszélyesek a macskák, ugye? De szeszélyesek, mindig azt csinálják, amit akarnak. De beluga más volt, képzeljétek el. És tőle lehetett tanulni a felnőttnek, a gazdája leírja az élettörténetét. 16 évig élt beluga, a fehér cica, és az első tulajdonság, amit róla a gazdája feljegyzett, az az volt, hogy engedékeny volt, képzeljétek el, de jó értelemben volt engedékeny. Amikor megszülettek, akkor 4 és fél hetesek voltak, amikor az anyukájuk elpusztult, és az egyik kis testvére úgy gondolta, hogy belugát kinevezi anyukának. Képzeld el. És követte belugát mindenhova, ahová ment, mert úgy gondolta, hogy ő az anyucia, és beluga tűrte. Nem tudom, hogy ti, amikor a testvéretek rajtatok lóg, akkor mennyire tűritek, mennyire szeretitek azt. Ugye kevésbé szoktuk azt szeretni. Én például mindig rosszul éreztem magamat, mert én voltam a legidősebb, és a kisebb testvéreim, mert mindig vitte anyukám mindenhova, nekem mindig azt mondta, hogy te vagy a nagyobb, te legyél az okosabb. Hát úgy haragudtam erre. Ők repülőre ültek, ők mindenhová mentek. Te vagy a nagyobb, neked kell itthon maradni, rád lehet bízni a lakást. Hát kit érdekelt akkor, hogy rám lehet bízni a lakást? De beluga nem ilyen volt. Beluga tűrte, engedékeny volt, és elhordozta, hogy az ő testvére menjen utána, segítette, leírja a gazda, hogy hogyan pátyolgatta a kisebb testvérét, vagy hát a vele egykorú testvérét. A másik dolog, amit feljegyeztek belugáról, hogy barátságos volt. Képzeljétek el, szeretett békákra vadászni a tavon, de amikor látta a gazdáit leülni egy padra, akkor mindig odabújt hozzájuk, hogy doromboljon. Hogy szeresse őket, szerettesse magát, és kifejezze a kedvességét. Tehát beluga barátságos volt. Aztán azt is leírja róla a gazdája, hogy nagyon tudott örülni. Mindennek úgy örült, olyan szeretettel vette körül az embereket, amikor valaki oda kedvesen oda ment, hogy megcirógassa, akkor nem fújt rá, láttatok ma olyan cicákat, nem? Hogy így kint van minden karmuk és foguk, és így fújnak. Nem, beluga, nagyon jó szívű macska volt, és nagyon tudott örülni minden kedvességnek, képzeljétek. Nem elhúzódott, hanem még oda bújt. Nem tudom, hogy ti milyen gyerekek vagytok, hogy bújósak, vagy éppen ilyen fújósak, de melyikünk milyen. És egy másik dolog, képzeljétek el, hogy türelmes macska volt. Ami nem jellemző általában a cicákra, de beluga türelmes volt, mert nagyon megbetegedett, és amikor haldoklott is, nem bántott senkit, nem sírdogált, nem nyafogott, nem jajveszékelt, hanem csöndben tűrte az orvosi kezeléseket. Tehát beluga türelmes is volt. Amikor azt mondja a Biblia, tudjátok, az állatokról, hogy nézd meg az ő útját és tanulj tőle, nem mindegyiktől gondoljuk, nem minden cicától tudunk tanulni. De én kívánom, hogy ennek a cicának az életéből tanuljunk, hogy legyünk mi is ilyen kedvesek, ilyen engedékenyek, mint amilyen ő volt a testvérével. Legyünk olyan barátságosak, mint amilyen ő volt a gazdáival, hogy lemondott inkább a békavadászatról, csak hogy kedveskedjen. Pedig azért cicának nem semmi, ugye, lemondani egy békavadászatról, vagy valamilyen más vadászatról. De is tudott örülni az apró dolgoknak, a játéknak, a simogatásnak, hogy ti is tudjatok örülni a kedvességnek, a szeretetnek, a kicsi ajándékoknak is, nem csak a nagynak, mert tudjátok, a cica egy zsinórnak ugyanúgy örül, mint hogyha valami hihetetlen nagy ajándékot kapott volna. De? Tehát neki egy zsinór bőven elég, meg egy gombolyag. És hogy legyetek ti is türelmesek, hogyha valamilyen betegség értiteket, vagy valamilyen nehézségbe kerültetek, akkor tudjátok várni, amíg majd segítenek rajtatok, és a Jóisten vigyázni fog rátok. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy beluga történetét is megjegyzitek. Elmehetek a helyetekre. Köszönöm. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ahogy a hirdetésben is hallottuk, következő héten úrvacsora istentisztelet lesz itt a gyülekezetben, és ennek fényében szeretném, hogyha hallgatnánk a következő igei gondolatokat. Keressük meg János Evangélium a 15. fejezetét, és olvassuk el bevezető igeként a 11. verset. Tehát János Evangélium a 15. fejezetének a 11. versét. Olvassuk el. Tehát János Evangélium a 15. fejezetének a 11. verse így hangzik. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. A szöveg környezetéből kiragadva idéztem ezt az ige helyet, Jézusnak a szavait, de hogy látjátok ezt a fejezetet, itt szó van arról, hogy milyen az Istenben elrejtett élet. Milyen a szorosan Krisztushoz kapcsolódó élet áldása. Milyen annak az embernek a kapcsolata az Istennel, a környezetével, most is szeretném a saját szavaimmal megfogalmazni, aki Krisztushoz olyan szorosan kapcsolódik, mint ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőkéhez, akiben, vagy amiben ugye ott van a net keringés is. És ezek után, vagy eközött a szava, ezekben a gondolatokban Jézus elrejtett egy ilyen, talán kicsit olyan, mint oda nem illő gondolatot. És azt mondja, hogy ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Egy kicsit az az érzésem támadta, amikor elolvastam ezt az ige szakaszt, hogy beteljék a ti örömetek, mint hogyha azt akarná Jézus Krisztus elmondani nekünk, hogy enélkül a tanácsok nélkül, vagy a tanácsok megfogadása nélkül, ami örömünk nem tud beteljesedni. Az örömünk nem lehet tartós. Nem lehet tartós békességünk, boldogságunk, örömünk. És bár ezekben a szavakban az egymás iránti szeretetről és Isten parancsolataira való odafigyelésről, Krisztusban maradásról szól, már ezek a gondolatok itt az előtt és a következő versekben, de mégis valami különlegességet kiemel itt Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy az én örömem. Hogy megmaradjon bennetek az én örömem. Mi is a Jézusi öröm? Ami, ha benne marad az emberben, ha benne lesz az emberben, akkor az ő öröme, az egy teljes öröm lesz. Az ő békessége teljes lesz. És ma nem kifejezetten az örömről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mit ír a Biblia, és mit tanít a bizonyságtétel arról, hogy mi volt Jézusnak az öröme ebben a földi szolgálatában. Abban az időszakban, amikor ugye róla tudjuk, hogy nem éppen akadálymentes, nehézségmentes élete volt. Mi az, ami Jézusnak örömet adott? Milyen örömforrások után vágyakozott? Mi az, ami megvidámította, örömmel töltötte el a szívét? Mi az, ami megelégedettséget adott Jézusnak akkor, amikor nagyon sokan nem értették meg, amikor nagyon sokan nem fogadták őt be? Jézusnak mi volt az öröme, amivel meg akar minket is ajándékozni, hogy a mi örömünk beteljék? három esetet, élethelyzetet szeretnék Jézus Krisztus életéből kiemelni, és megnéznénk röviden, amivel kapcsolatban a Jézus életem című könyvünk, és maga a Szentírás is úgy ír, hogy Jézus megelégedett volt, öröme volt benne, és ami Jézust megvidámította. És az első ilyen történet, egy nagyon jól ismert történet, János evangélium a 4. fejezetében található, és ebből csak egy rövid szakaszt szeretnék kiemelni. És ezeket a történeteket úgy nézzük meg, vagy élethelyzeteket Jézus életéből, hogy Jézus kívánja, hogy ez a mi élettörténetünk is, a mi élethelyzetünk is legyen, hogy a mi örömünk beteljék. És így készüljünk a következő héten az úrvacsorára is. János evangélium a 4. fejezetében a samári asszonnyal való beszélgetés történetét olvashatjuk el. Sokunk számára nagyon jól ismert szavak ezek, de egy gondolatot szeretnék csak kiemelni. Azt a gondolatkört, amikor ez az asszony felfogja, hogy valaki különlegessel beszélget. És hogy Jézusra ez hogyan hatott. János evangélium a 4. fejezetében olvassuk itt a 25. verstől a Szentírás szavait a 34. versig. Tehát a 4. fejezet 25. versétől olvassuk el a szakaszt. Mondta néki az asszony, tudom, hogy a Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványa, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, jertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem, nem ezé a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzámentek, a közben pedig kérték őt a tanítványok, mondván, Mester, egyél. Ő pedig mondta nékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, hozott-e néki valaki enni. Mondta nékik, Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ebből a történetből ez számomra a legszebb szakasz. A legszebb szakasz, és tudjátok, hogy miért? Mert egy olyan asszony, akiből ki nem néztük volna, felismeri Krisztusban a Messiást. Talán könnyebben elképzelte volna a korabeli társadalom azt, hogy majd a törvénytudói, majd a farizeusok, majd az igét olyan nagyon kutató, templomba járó emberek, majd ők. És ismeritek Jézus életének történetét, hogy nem ők voltak, akik felismerték. Hamarabb meg lehetett szólítani a mezőn a pásztorokat. Hamarabb meg lehetett szólítani egy Annát, és sorolhatnánk, akik úgy várták, és a csecsemőbe észre tudták venni. És most Jézus, amikor ott van, dél van, meleg van, éhes, fáradt, nem véletlenül mennek el a tanítványok, akkor ott ül a kútnál, és szóba egyedik egy asszonnyal, ami amúgy is egy furcsa dolog volt, a tanítványok ugye nem merték megjegyezni, és ki tudja jelenteni magát nekik, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És mi történik az asszonnyal? Az asszony ott hagyja a vedrét, elmegy a városba, és hívja az embereket, hogy találtam valakit, aki mindent megmond nékem, ami velem történt, nem ezé a Krisztus. És kivonul az egész város. Már itt megütötte a szívemet az, hogy nem csak az, hogy felismeri, hogy el tudja fogadni pontosabban, hogy itt egy idegen, akivel életemben először találkoztam, egy beszélgetésben ő a magáról azt mondja, én vagyok a Krisztus, és ezt el tudja hinni, hanem az, hogy ez hogyan hatott, és még az is, hogy hogyan hatott ez rá. Hogy képes volt bemenni a városba, már nem érdekelte a víz, amiért jött, már nem érdekelte az, hogy mit gondolnak róla, hogy már 5 férje volt, és még akivel az se férje, semmi nem érdekelte, csak kihívta az embereket, hogy gyertek, mert találtam valakit. Én azt gondolom, hogy megtért ember. Ez egy ilyen ember. A megtért embernek, vagy a Krisztusra találó, pontosítani szeretnék, a Krisztusra találó emberi szív, ez egy ilyen szív, hogy szeretné azonnal megosztani, amit talált másokkal. És azt mondja, gyere el, és tudjátok mi a csodás? Hogy ennek van eredménye, van hatása. Mert kivonult a város, és hallgatta Jézust. De minek örült itt Jézus? Mert a Szentírás nem írja azt, hogy Jézus most örült, vagy vidámkodott. De Jézus Krisztussal kapcsolatban nem igazán lehet olvasni ezt. Az atyával és Jézusra kapcsolatban igazából, hogy minek körült, tehát két ilyen bibliai kifejezés olvasható a Bibliában, a Szentírásban, de valami mégis olvashatunk, azt mondja, hogy az én eledelem az, mert nem kér tenni. Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Jézus Krisztus ebben a beszélgetésben megelégedett. Betöltekezett, mintha jól lakott volna. Voltatok-e már az életetekben úgy, hogy nagyon éhesek voltatok, meg fáradtak voltatok, de bizonyságtevésre nyílt lehetőség, és olyan érzés volt, mintha már nem is kellene enni, nem kellene inni, már nem kellene semmi, már nem vagyunk fáradtak, semmi, mert valami különleges pluszt kaptunk ebben a beszélgetésben, mert szólt rajtunk keresztül az Isten. Feledkeztetek-e már el az ételről, italról így? Mert Jézus azt mondta, hogy van nékem már eledelem, van nékem eledelem. Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem, és ehhez fog kapcsolódni majd a következő bibliai példánk is Jézussal kapcsolatban, de szeretnék egy idézetet megismertetni veletek a Jézus Élete című könyvünkből, ami kifejezetten ehhez a történethez íródott, és ami jelzi, hogy mi zajlott Jézusban, amikor ezzel az asszonnyal beszélgetett, amikor ebben az asszonyban felébredt az a vágy, hogy ezt el kell mondanom másoknak is. A 149. oldalról, ebben a régebbi kiadású könyvből, Jézus Élete című könyvből idéznék egy szakaszt. A tanítványok csodálkoztak, kihozhatott néki ételt, de ő megmagyarázta. Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. És amiért olvasom? Jézust örömmel töltötte el, hogy szavai felébresztették az asszony lelki ismeretét. Látta, hogyan iszik az élet vizéből, és ez csillapította saját éhét és szomját. Küldetésének teljesítése, amiért elhagyta a mennyet, megerősítette a megváltót munkájában, és az emberi szükségletek fölé emelte. Egy igazságra éhes, szomjas lélek szolgálata becsesebb volt számára, mint az evés vagy ivás. Pihenés, fedüdülés volt ez neki. A jótékonyság volt lelkének élete. Figyeltétek ebben a szakaszban, hogy ír a bizonyságtétel? Jézust mi töltötte el örömmel? Mi az, ami megelégedettséget adott neki? Hogy szavai felébresztették az asszony lelki ismeretét. Jézust örömmel töltötte el, hogy szavai felébresztették az asszony lelki ismeretét. Ez többet jelentett neki, mint a testi szükséglet kielégítése. A jótékonyság volt lelkének élete. Amikor azt olvashatjuk Jézus szavai nyomán, hogy ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, akkor én kívánom, hogy mi is tudjunk osztozni abban az örömben, elsősorban, hogyha mi szívünk felébred, akkor, vagy lelkiismeretünk felébred, annak Jézus örül. Annak örül Jézus. De hogy a mi életünk és munkánk és szolgálatunk kapcsán emberek lelkiismerete fel tudjon ébredni. És ez fontosabb legyen, mint az étel, mint az ital, mint a pihenés. Szeretnék egy történetet megosztani veletek. Valamikor régen hallottam a nagymamámtól, hogy a hívő körekben terjedt egy nagyon egyszerű, de nagyon kedves történet egy testvérünkről, aki elhatározta, hogy minden nap bizonyságot tesz az Isten szeretetéről legalább egy embernek. Legalább egy embernek. És egyik nap, úgy telt el a nap, hogy már este volt, már besötétedett, már egészen későre járt, amikor eszébe jutott, hogy ma nem tettem meg. Ma nem szóltam senkinek az Isten szeretetéről. Kinézett az ablakon, látta, sötét van, esett az eső. Úgy gondolta magában, hogy hát mégsem telhet el ez a nap így. És kiment a lakásból, kiment az utcára, és kezdett embert keresni. Képzeljétek el. Egy busz megállóban rátalált valakire, aki hát nem éppen józan állapotában volt, hanem erőteljesen alkoholos mámorban, tehát egy részeg emberre. És gondolta magában, hát nincs most más, ígéretemet szeretném teljesíteni. Leült mellé, és beszélt neki a megváltásról, Jézus szeretetéről, hogy az Isten őt is szereti, de nem sok reménységet fűzött ahhoz, hogy ennek bármi haszna van. Elteltek évek, hosszú évek, és egyszer egy összejövetelen, egy hát, közösségi alkalmon elé állt egy férfi, és megkérdezte tőle, hogy megismersz-e. És azt mondta, hogy nem tudom, hogy ki vagy. Tehát én vagyok az a részeg ott a busz megállóban. Tudjátok, amikor túl tudunk jutni azon, hogy most sötét van, fáradt vagyok, bajban, nincs kedvem, vagy eszünkbe jut-e az Istennek, tehát régi ígéretünk. A bizonyságtevésünk, mert Jézust örömmel tölti el, amikor van akinek a lelki ismerete felébred. Ahogy értünk, fáradozik. Ahogy az elmúlt negyed évben, az elmúlt napokban, amit megtett életünk, amikor velünk is leült egy kútnál, meg ki tudja, hogy hol voltunk, hol jártunk, vagy leült velünk bármikor, és a szívünkre beszélt, és látta a lelkiismeretünk derengését, a jobb utáni vágyakozásunkat, akkor az örömmel töltötte el őt, és arra szeretne indítani minket, hogy mi ugyanilyen követségben járjunk, mert nem hiába való. Lehet, hogy olyan helyen szórjuk az igét, amire azt gondoljuk, hogy semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen. De ez az alkoholista embernek a szívéig jutott, a gondolataig jutott, és megtalálta az Istent, és átadta az életét neki. Még egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni. Üdvözítünk Szomi hozza a hálát, éhezi azok rokonszenvét és szeretetét, akiket vére árán váltott meg. Kimondhatatlanul vágyik arra, hogy hozzá jöjjenek és vegyenek életet, ahogyan az anya figyeli a hála mosolyát kisgyermeke arcán, ami az értelem derengését is jelzi. Úgy keresi Krisztus a hálás szeretetjeleit, amelyek kifejezik, hogy lelki élet kezdődött a szívben. Mint ahogy az anya figyeli a hála mosolyát kisgyermeke arcán, ami az értelem derengését is jelzi, úgy keresi Krisztus a hálás szeretet jeleit, amelyek kifejezik, hogy lelki élet kezdődött a szívben. Mint ahogy az asszony otthagyta a vödrét, és elment, hogy meghívja a várost, amikor felébredt az ő lelki ismerete, úgy vágyik arra, hogy a mi szívünk is felébredjen, hogy új élet kezdődjön bennünk, és úgy vágyik Jézus arra, hogy általunk mások is, mások lelkiismerete is felébredjen. A következő gondolat Jézus János Evangélium a 4. fejezetének a 34. verséhez kapcsolódik, amikor ezt olvashattuk, hogy mondta nékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. És Zsoltár igére szeretném felhívni a figyelmet. A Zsoltárok könyve 40. fejezetében találhatjuk azt, hogy mi, ami még örömet okoz, vagy hát mindegyik, látjátok, hogy egy tőből fakad. Egyetlen egy tőből fakad Jézus, aminek örült, és aminek szeretné, ha mi is örülnénk, az mind egy tőből fakad, bár különböző életpéldákon keresztül szemléltetni a Biblia ezt nekünk. A Zsoltárok könyve 40. fejezetében, a 8. és 9. versben ezt a jövendőlést olvashatjuk a Messiásról. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ugye? Ismerős szavak ezek is. Mit olvashatunk, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Tehát Jézus a szolgálatában, Jézus szolgálatának volt egy meghatározott célja, hogy teljesítse az Isten akaratát, és mit olvashatunk még ezzel kapcsolatban? Ezt kedvelem én, Istenem. És itt szeretnék megállni. Ezt kedvelem. Én annyi sok mindent erre mondom azt, hogy én ezt kedvelem. Ugye? Annyi minden örömforrást keresünk az életben, és minden bizonnyal Jézusnak is örömet jelentett egy kánai mennyegző. Egy 38 éve beteg ember meggyógyítása. Egy vaknak visszaadni a látását, öröme volt benne. Minden bizonnyal öröme volt benne. Öröme volt abban, amikor feltámasztotta a naéni özvegynek a fiát, Lázárt. Biztos, hogy nagyon öröme volt benne. De volt valami, ami még e fölött volt, hogy teljesítsem a te akaratodat, ami mondjuk ebbe benne volt. De nekünk mi? Nekünk mi az örömünk az életben? Örömünk van-e, testvéreim, abban, hogy teljesítsük az Isten akaratát? Ezt kedvelem én, Istenem. Ezt kedvelem. ha magunkkal számot vetnénk, hogy mit kedvelünk, akkor nem tudom, hanyadik helyre kerülne, hogy Isten akaratának a teljesítése. Szombatiskolai osztályban pont gondoltam, de aztán csak nem mondtam, de azon gondolkodtam idefelé vezető úton is, hogy ide jövet, akkor olvastam a tanulmányt, és ott volt az idősebb fiú a házban, a tékozló fiúnak a bátyja, és felmerül mindig a kérdés, hogy melyikünk melyik. És azon kellett gondolkodnom, hogy én többször inkább az otthon maradott testvére hasonlítok, és ez nem dicséret most. És nem dicséret, mert otthon maradni és az atyai házban szolgálni, ez nagyon jó dolog. De nem mindegy, hogy hogyan. Ezt kedvelem én, Istenem? Vagy az, hogy nekem egy kecske fiat sem adtak? De? Hogy azt, aki elkóborolt, azt, aki mindent elpazarolt, azt így is szeretik. Gyűrű van az ujján, saru a lábán, ruha, minden. Nem számít, hogy mit csinálunk. És én, aki meg itt maradtam, soha ki nem léptem, nekem mi jár? Testvéreim, amikor ezek a gondolatok megfogalmazódnak, vagy lehet meg se fogalmazzuk, de nem tudunk örülni a Krisztusban, nem kedveljük az Isten akaratának a teljesítését, akkor mi is az a báty vagyunk, az az idősebb fiú. Aki otthon maradt ugyan, de nem tudja, hogy az atyának mindene az övé. Hogy mindene az övé. De mi is volt az atyának az az akarata, amit annyira kedvelt Jézus Krisztus, ami kapcsolódik a Samári asszony történetéhez, ahol ott egy lelkiismeret felébredt. És ahogy ezeket a gondolatokat úgy olvasgattam, vagy ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban olvasgattam, mind a Szentírás, mind a bizonyságtétel egyetlen egy gondolat körül forog. És ez már pedig az a Szentírási kijelentés, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy Jézus azt kedvelte az atyának azt az akaratát, hogy megmentse az embereket. Hogy bűnbocsánatot hirdessen, hogy kegyelmet gyakorolhasson. Hogy el tudja mondani a bűnösnek azt, hogy megbocsájtattak a te bűneid, és nem kell neked meghalni. Azt az akaratot kedvelte, még ha fizikailag nehézséget is okozott neki, hogy önlelkét áldozatul adja, ahogy Jesajás prófét 53. fejezete ír, hogy áldozatul adjam, mert lelke szenvedése folytán magot lát. Emlékeztek erre a kijelentésre? Hogy lelke szenvedése folytán magot lát. Ő azt kedvelte, hogy az ő áldozatának, az ő szolgálatának lesz egyszer gyümölcse. Azt a célt fogja szolgálni, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, vagy akik jövő héten itt lesztek, azt tudja mondani, hogy bizony nem halsz meg, mert az Úr is elvette a te bűnödet, mint ahogy Sámuel második könyve 12. fejezetében olvashatjuk Nátán, vagy Isten Dávidhoz intézett szavait a bűnbánata után. Mikor Dávid a 13. versben, a 12. fejezet 13. versében azt mondja az Istennek, hogy vétkeztem az Úr ellen, vagy Nátánnak mondja, Nátán pedig mondta Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Tudom, látjátok-e az összefüggést, hogy mi az az akarat, amit kedvel teljesíteni Jézus Krisztus? Mi az atyának az az akarata, amit Jézus ennyire kedvel teljesíteni? Az, hogy önlelkét áldozatul adja, hogy magot lásson. Hogy magot lásson. Hogyha az önlelkét áldozatul adja, akkor annak lesz eredménye a következő életben, vagy az életben, az üdvösség szempontjából. Azt kedveli, hogy kegyelmet gyakorolhasson az áldozata a halála kapcsán. Mert ha Jézus nem adja áldozatul az ő lelkét, akkor most egyikünk sem ülhetne itt, és nem várhatnánk a bűnbocsánatot. Nem hallhatnánk azokat az ígéreteket, meg ezt az ígéretet sem, hogy nem fogsz meghalni. Bizony nem fogsz meghalni, mert az Úr is, az Úr megbocsájtott neked. Testvéreim, kedves gyülekezet, a mi szolgálatunk nem csak lelkületben ilyen, de minőségében is ilyen, hogy a kegyelem közvetítői vagyunk a világnak. Annak az üzenetnek a közvetítői, hogyha megvalljátok bűneiteket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat. Hogy az életem arról tesz-e bizonyságot ott, ahol vagyok, hogy ember, fordulj vissza, fordulj, térj az Istenhez, mert az Isten kegyelmet akar gyakorolni. És feltenném azt a kérdést is, hogy örömünket leljük-e mi emberek a kegyelem gyakorlásában, egy kicsit továbbvive a gondolatot. Örömünket leljük-e a megbocsátásban, az irgalmasságban, abban, hogy önlelkünket áldozatul adva magot lássunk, és napjainkat meghosszabbítsuk, ahogy az igében olvashattuk. Pál apostol az Efézus bejegyhez írt levelében erről a kegyelemről nagyon csodásan ír. Az Efézus bejegyhez írt levél második fejezetében a 4. verstől a 10. verséig ezeket a szavakat fogalmazza meg. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Olyan szép ez a bátorítás, de Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Szóval egy halott valamiről az ember lemond, nem? De nem így az Isten. Nem így Jézus Krisztus, és nem így az Atya Isten, mert minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Együtt feltámasztott, olvashatjuk, és együtt ültetett a mennyekben. És előre elrendelt jó cselekedeteket általunk, hogy megmutassa majd a következő időben is az ő gazdagságát. Ilyen az isteni kegyelem, és ezt kedvelte Jézus. Ez örömet okozott neki, hogy bár lelke szenvedni fog, ugye a lelke szenvedése folytán fog látni magot. De mégis megelégszik. Mégis lesz eredménye, mert az ember lelkének szüksége van arra, hogy hirdetve legyen, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Ha megvalljuk a mi bűneinket, és elhagyjuk azokat, ő hű is igaz, hogy megbocsátja azokat, és ez megeleveníti a lelket. Nem tudom, nem ismerem mindannyiótok élettörténetét. Van, akiét kicsit jobban, van, akiét egyáltalán nem. De azt hiszem, hogy legtöbben elmondhatjuk azt, hogy milyen jól esett, milyen felüdítő volt számunkra az, amikor meghallottuk a kegyelem ígéretét, a hívó szavakat. Jézus ebben leli örömét, és azt kívánja, hogy ez az ő öröme, ez a mi örömünk is legyen. A kegyelem gyakorlása, a szeretet, az, hogy az rajtunk keresztül az Isten úgy tud munkálkodni, hogy emberek közelednek az Istenhez, és feltámadnak a halálból az életre, és együtt ülhetnek majd Jézussal együtt. És a földi életben együtt szolgálhatnak. És egy idézetet szeretnék ehhez kapcsolódóan is megosztani veletek. A 346. oldalról, a Kereszt árnyékában című fejezetből. Előre látta küldetésének eredményét Jézus Krisztus. Küzdelmes önfeláldozással teli földi életét megvidámította a kilátás, hogy munkája nem lesz hiába való. Életét adja az ember életéért, és ezzel visszanyeri a világot az Isten iránti hűségnek. Bár először a vérkeresztségében kell részesülnie, bár a világ bűneit ártatlan lelkének kell hordoznia, bár kimondhatatlan gyötrelem árnyéka borul rá, mégis az előtte álló örömért megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett. Zsidókhoz írt levél szavait idézi be itt 12. fejezetnek a 2. versét, amikor arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus az előtte álló örömért nem törődött a gyalázattal, amire elvárt, ugye? Hanem keresztet szenvedett. És mégis milyen csodálatos, hogy arról olvashatunk bár, hogy gyötrelem van, de mégis örömét lelte benne, mert tudta, hogy kiemelheti a gyermekeit ebből a sötétségből, felemelheti. Jézust megvidámította a kilátás, hogy munkája nem lesz hiába való. Lehet, hogy mi nem látunk így előre. De ezek a bátorítások nekünk is szólnak, hogy a szolgálatunk, ha ilyen módon szolgálunk, mint Jézus, nem lesz hiába való. És adja az Isten, hogy ez is megvidámítsa a mi szívünket, mint ahogy Jézus szívét megvidámította, hogyha kegyelmet hirdet, hogyha ha életét, ha önlelkét áldozatul adja, akkor magot fog látni. Mert lesz, akiért eljön a földre, lesz, akiket el tud vinni az ő országába, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk vele. És a következő gondolat szintén ehhez a körhöz tartozik, hiszen látjátok, hogy Jézus Krisztus öröme, vagy ami a szívét megvidámította, az mind arról szólt, hogy emberek hogyan menekültek meg. Hogyan tudott jót tenni, hogyan tudta segíteni az embert, hogyan tudta kiemelni. Nem azon törte a fejét, bár talán kicsit azt mondjuk, hogy értelmetlen is lett volna, hogy legyen háza, vagy milyen nagy családja legyen, és nem mondom, jó, ha van lakásunk, jó, ha van családunk, és jó, ha van munkánk, de volt valami magasabb rendű célja, ami örömet adott az életében, a lelkiismeret felébredése. Hogy önlelkét áldozatul adja, és magot lásson, hogy ezt kedvelem én, Istenem, hogy a te akaratodat teljesítsem. Én hiányolom, hogy nem látszik rajtunk az az öröm, hogy nekünk van egy élő Istenünk, egy hatalmas és szabadító Istenünk, aki az ő egyszülött fiát nem sajnálta, hanem odaadta mi érettünk, hogy mi ott legyünk vele majd egy örök életen át. És ez a harmadik gondolat, amiről a Jézus életemét című könyvünkben azt olvashatjuk, hogy Jézus szívét felüdítette, vagy megvidámította, az a kereszt szenvedés történetéhez kapcsolódik. Máté evangélium a 27. fejezetéből szeretnék egy részletet feleveníteni előttetek. A 27. fejezet 39. versétől olvasnám a 44. versig a szakaszt. Jézus a kereszten van, és ezzel kapcsolatban olvashatjuk. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra felépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg a latrok, és ugyanazt hányták a szemére. Amikor ide jutottam a történetekben, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon, tehát tényleg még erre is érvényes, hogy ezt kedvelem, hogy a te akaratodat teljesítsem, mert ehhez is benne volt az Isten tervében. Nem csak a földi élet, mint példakép, hanem, ahogy mondtam, az áldozat. És Jézus ott van a kereszten, és nem elég neki a testi szenvedés, még a kívülállók is bántják. Az ember már azt gondolná, hogy ha már annyit szenvedtem, akkor legalább legyen valami értelme, legyen valami elismerése. Tegnap az imaórán testvéreinkkel arról a szakaszról beszélgetünk Péter apostolnál, hogy a vendégszeretet zúgolódás nélkül való legyen közöttetek. És megkérdeztem, hogy milyen vendégszeretet az, ami zúgolódik. Hát ugye ez már nem vendégszeretet. De mégis azt mondja a vendégszeretetet, hogy úgy gyakoroljátok, ne legyen benne zúgolódás. És mégis van, nem? Zúgolódunk többször, vagy hallunk zúgolódni másokat. Meglátjátok, hogyan kapcsolódik ide. Mert hogy azt gondoljuk, amikor szívünket, lelkünket kitettük, hát legalább valaki elismerje. És ha nem, akkor ugye felhánytorgattuk, mi mindent tettünk egész életünkben, hogy hát, ha majd akkor. És ha annak sincs értelme, akkor megszomorodunk, megkeseredünk, és akkor megyünk valamerre. És itt van Jézus, és tényleg a szívét, lelkét kitette, nem? Mert lehetett ennél többet tenni. Már az élet, már a kereszten van. Az élete példája, a szolgálata, a sok gyógyítás és a kenyérszaporítás, és minden erre. Mi történik a keresztnél? Szidalmazták őt, fejüket hajtogatták, és kiforgatták a szavait. Olyan szavakat mondtak, ami egész életében kísértette őt a sátán, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Le tudott volna szállni? Le tudott volna szállni. De nem szállhatott le. Hát értünk, nem szállhatott le. És Jézusnak vajon ebben az időszakban mi adott örömet? Egy kicsivel később fogjuk majd ezt olvasni, de egy gondolatra mégis megállnék még egy pillanatra. Volt ebben a szidalomban, ebben a kísértő gondolatban valami csodálatos dicséret, mégis. Nem tudom, hogy felfedeztétek-e. Itt a 42. versben azt olvashatjuk, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ők ezzel becsmérelni akarták, lejáratni a szolgálatát, vagy provokálni, hogy na akkor tegyen valamit magáért. De nem tudták, hogy tudtukon kívül milyen nagy dicséretet mondtak is Jézussal kapcsolatban. Mert testvéreim, ha ő azzal törődött volna, hogy magát megtartsa, akkor nem tudott volna minket megtartani. De Jézus mivel foglalkozott? Hogy másokat megtartson, és magát nem tartotta meg. És ez örömet okozott neki. Hogy nem azon törte a fejét, hogy mi legyen neki jó, mi az, ami az ő kedvét, kényelmét, előrehaladását szolgálja, hanem mi válik a mások javára. Így éljük-e az életünket, hogy másokat megtartsunk, és nem magunkat helyezzük előtérbe. Na mégis visszatérnénk ahhoz a gondolathoz, így záró gondolatokként, hogy a keresztnél, amikor most azt olvashatjuk, hogy kereszten, hogy a latrok is szidalmazták, a környezete is szidalmazta, még a tanítványoknál sem látjuk azt, hogy bátorították volna, vagy bíztatták volna, hanem elszélettek. Akkor Jézusnak mi üdítette fel a szívét? Lukács evangélium a 23. fejezetében találhatjuk ezt a leírást, és tudjátok, gondolom már fejből is, hogy az egyik lator megváltozik. Miközben azt látja, hogy másokat megtart, de magát nem tartja meg, az egyik lator elgondolkodik az isteni szeretetem. És így olvashatjuk ezeket a szavakat Lukács evangélium a 23. fejezetének a 39. versétől. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt, mondván, ha az Istent nem féledé, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ehhez kapcsolódva idézném a Jézus élete című könyvünk szavait, melyek így hangzanak. A haláltusa hosszú órái alatt a becsmérlés és gúnyolódás szavai jutottak Jézus fülébe. Miközben ott függött a kereszten, csúfolódások és átkok hangjai szálltak fel hozzá, vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik el a hit kifejezése a tanítványai részéről. Sajnos csak a csügget szavakat hallotta. Milyen üdítőek voltak azért az üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánulásai, amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. Mialatt a zsidó vezetők megtagadták őt, és még a tanítványa is kételkedtek istenségében, ez a szegény tolvaj az örökkévalóság küszöbén Úrnak szólítja Jézust. Sokan készek voltak arra, hogy Úrnak mondják Jézust, amikor csodákat tett, és miután feltámadt a sírból. Azonban senki sem ismerte előtt Úrnak, amikor haldokolva ott függött a kereszten, kivéve ezt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült meg az örök haláltól. Milyen üdítőek voltak azért az üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánulásai, amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. Megint miről olvashatunk? Emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban, Úrnak szólítja. A samáriai asszony felismerte benne, hogy ő a Krisztus. A haldokló tolvaj Úrnak szólítja. És Jézus ezzel kapcsolatban, Jézussal kapcsolatban ezt olvashatjuk, hogy ez az, ami megvidámította, felüdítette, örömmel töltötte a szívét. Jézus szolgálatának, életének mi volt az öröme, testvéreim? Az ember megmentése. Jeremiás próféta könyvében azt olvashatjuk a 32. fejezet 41. versében, hogy az Úr örvendezik bennünk, ha jót cselekedhetik velünk. Ugye, csak ez első részét idézem. Az Isten örvendezik bennünk, ha jót cselekedhetik velünk. Lukács evangéliuma feljegyzi, hogy a mennyben örvendezés van, amikor egy bűnös megtér, ugye? Az Isten angyalai előtt örvendezés van, amikor egy bűnös megtér az Istenhez. És Jézus azt mondja, ezeket azért beszéltem néktek, hogy a ti örömötök beteljék, hogy a ti örömötök, az én örömem bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Kedves gyülekezet, több oldalról lehetett megközelíteni ezeket a tanításokat az igéből. Úgy, mint amikor Jézus örül bennünk, vagy amikor elvégezte ezt a munkát, hogy minket megmenthetett, és úgy is, hogy amikor általunk végzi ezt a munkát, hogy másokat megmentsen. És azt kívánja nekünk, hogy ez legyen a legfőbb öröme az életünknek. Azt kívánja nekünk, hogy ez a szolgálatkészség, ez az önfeláldozó lelkület, ez a mások lelkiismeretének a felébredésért élő élet legyen a mi életünk, mert ez ad maradandó örömet és békességet. Azt mondja, ez az öröm az, ami bennetek van, az, ami teljes örömet ad. És záró gondolatként csak egy szakaszt engedjetek meg a Válaszd az életet című könyvünkből. A 262. oldalról olvasnám. Krisztus mindig maga előtt látta, hogy mit fog missziója eredményezni földi életét, amely annyi fáradozással és önfeláldozással járt, megvidámította az a gondolat, hogy a vajudás nem hiába való. Élete fáradozásával visszaállítja az emberben Isten képmását, kiemel bennünket a porból, kialakítja jellemünkben a saját jellemét, és megszépíti saját dicsőségével. Krisztus látta, hogy lelke miként vajudik majd, és megelégedett. Megjelent szeme előtt a végtelen örökké valóság, és látta azok boldogságát, akik az ő megaláztatása árán bocsánatot kapnak, és örökké élnek. Sebeket kapott törvényszegésünk miatt, ütéseket bűneinkért. Büntetés érte, hogy nekik békességük legyen, és korbácsok ejtette sebei az ő gyógyulásukat hozták. Hallotta a megváltottak ujjongását, hallotta ajkukról a Mózes és a bárány énekét, bár előbb vérrel kell megkeresztelkednie, a világ bűneinek súlyát ártatlan lelkén hordoznia, és kimondhatatlan lelki gyötrelmet szenvednie, de a megpillantott öröm miatt vállalta a keresztet, és nem gondolt annak szégyenével. Ebben az örömben Krisztus minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és dicső is lesz odát, nem kell a teljes jutalomra várni a végső szabadulás napjáig. Hitáltal már most osztozhatunk a megváltó örömében. Mózeshez hasonlóan nekünk is ki kell tartanunk, mint akik látják a láthatatlant. Figyelitek, ebben az örömben Krisztus minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és dicső is lesz oda át, nem kell a teljes jutalomra várni a végső szabadulás napjáig. Hitáltal már most osztozhatunk a megváltó örömében. Mózeshez hasonlóan nekünk is ki kell tartanunk, mint akik látják a láthatatlant. Tartsunk ki, és lássuk a láthatatlant, és osztozzunk Jézus örömében. Ezzel akar megajándékozni minket. Jézus öröme, amikor egy asszony lelki ismerete felébred. Isten akaratának a teljesítése, hogy ön lelkét áldozatul adja, és magot lát, lesz eredménye. Amikor a halál küszöbén valaki úrnak szólítja őt, és megígérheti neki, hogy velem leszel a paradicsomban. Ha így jót tehet velünk, ebben örvendezik Jézus szíve. És kívánom, hogy a mi szívünk is ebben örvendezzen. Örvendezzen, hogy Jézus ezt megtette értünk. És örvendezzünk, ha általunk is megteheti. Segítsen ehhez az Isten az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük együtt a 187. ének első és második versszakát. 187. ének első és második versszakát. a záró imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet, a többiek maradjanak állva.
Gondviselő jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük szépen, hogy atyánknak szólíthatunk téged, és köszönjük, hogy méltatlan voltunk ellenére, mégis gyermekeiddé fogadtál minket. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel, türelemmel és irgalommal bánsz velünk. Köszönjük szépen, hogy Jézus öröme a miénk lehet. Köszönjük, hogy megismerhettük, hogy ő neki az volt a legfőbb öröme, az adott megelégedettséget az ő életében, hogyha fáradozhatott a mi megmentésünkön, hogy ott legyünk a te országodban. Segíts, hogy a mi örömünk is az legyen, hogy fáradozzunk a környezetünk és egymás üdvösségéért, a te országod építéséért. Segíts minket ebben, kérünk, és Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy gyakran nem így teszünk. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor talán zúgolódva, panaszkodva élünk a te házadban, nem látva a javakat, nem látva a kiváltságokat, a kegyelmet, amivel körbeveszel minket. Bocsáss meg, hogy számtalanszor halasztunk el, szalasztunk el bizonyságtevési lehetőségeket, hogy a te szeretetedet tovább tudjuk adni az embereknek. Légy irgalmas hozzánk, kérünk szépen. Köszönjük szépen a megváltást, és add, hogy egyre jobban megértsük azt, add, hogy a szívünk betöltekezzen a hálával, amire úgy szomjazik Jézus Krisztus is, és amennyire vágyakozol te is. Kérünk, add, hogy a hála pedig megváltozott életet eredményezzen mindenkinek az életében. Köszönjük szépen, hogy ezt kérhettük tőled, és köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus Urunk szent nevében. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük el a megkezdett 187. ének utolsó versszakát. Harmadik utolsó versszakát.